A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Egyre kritikusabbá válik a helyzet Parajdon, az elárasztott bánya szakaszokban elkezdett beomlani, ami a lakhatóság szempontjából is veszélyessé teszi a sóbánya környékét, több családot kellett tegnap kitelepíteni otthonából. A helyzet egyre romlik, a végét sajnos ebben a pillanatban nem látjuk, tény, hogy a katasztrófa megelőzhető lehetett volna, ha az illetékesek az elmúlt években nem csupán a profitra, hanem a befektetésekre, a megelőző intézkedésekre is figyeltek volna. A stúdióban mellettem dr. Hajdu Zoltán, környezetvédelmi szakember, a Marosvásárhelyi Fókusz Ökoközpont vezetője. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És itt van velünk Parajd község polgármestere, Nyágrus László. Tisztelettel köszöntjük, jó napot kívánunk, polgármester úr!
Én is nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Tegnap délután kommunikáltak utoljára a sóbánya és a környék helyzetét illetően. Romlott a helyzet az éjszaka folyamán? Mit tapasztaltak már?
Hála Istennek nem romlott a helyzet, és körülbelül egy olyan 3 perccel kaptam egy újabb információt a megyei tűzoltó parancsnok úrtól, hogy lehetséges az, hogy elrendelődik a mai nap az, hogy vissza is költözhetnek ezek a családok. A mérések azt mutatják, és az éjszakán hála Istennek nem volt beszakadás ezen a részen, jelenleg különböző méréseket, kutatásokat csinálnak, és ezt a döntést a későbbiek során meg kell hozni, és mindenféleképpen a tegnapi naptól az volt, hogy az elsődleges szempont az emberek biztonsága. Ez a döntés megszületett, a legrosszabb variációra volt kalkulálva, hogyha teljesen beszakadt a Józsefbánya mennyezete, akkor valójában mi is történhet. A legfeketébb helyzet volt elemezve, és ezért volt szükséges, hogy az adott lakásokból ki lehessen telepíteni. Ugye itt lakósok is voltak, de voltak olyan házak is, ahol vendégházak voltak, ahol nem tartózkodtak. Egy hatalmas összefogás is volt, a hatóságok, a vízügy, az ISZÓ, a helyi önkéntesek, önkéntes tűzoltó, töltő környékből érkezők, tehát itt egy nagy-nagy megmozdulás volt. Még egyszer jelzem, az első az emberek élete, a biztonsága, és ezt az intézkedést meg kellett hozni a tegnapi nap, de most biztató jelek vannak, és meglátjuk, hogy hogyan alakul a mai nap. Mert azért tegnapi nap már felborult az életünk, amikor Bíró Barna Botondullal és a turisztikai államtitkárral találkoztunk itt a Parajdi Hivatalban, egyeztetve a turisztika helyzetéről, meg a lehetőségekről, majd a támogatást tekintve, akkor mihelyt beértünk a gyűlésterembe, akkor érkezett a hír, hogy igenis szakadtak be, és a helyszínre mentünk. Tehát mondhatni azt, hogy a tervezett találkozó is teljesen borult, de nem mondtunk le arról se, folytatjuk, itt van most jelenleg államtitkáról is, ezen a téren is, úgyhogy több minden. Tehát percről percre változik az életünk, de bízunk benne, hogy jó irányba.
A Parajdi Wellness is bezárt, ugye? Kiürítették ott is.
Igen, a Parajdi Wellness is bezárt, lévén az, hogy azon a részen védő megóvó intézkedések történtek, tehát oda nem engedünk le turistákat, úgyhogy a mai naptól a Parajdi Wellness is ilyen szinten bezárt. Igen.
Mi az, amire a legnagyobb szükség lenne most Parajdon, polgármester úr? Tudnak-e hallgatóink valamivel segíteni helyszínen, vagy akár távolról? Mi az, ami most legnagyobb szükség?
Hát, hála Istennek ez a védőrendszer kiépült. Még az éjszaka kaptam információt, amik az önkéntesek elmentek és érkeztek a vízügyi rendszer részéről, hogy még szükséges kiépíteni, tehát riasztottuk a helyi tűzoltókat, úgyhogy a hajnali 4 óráig még volt tevékenység. Hála Istennek ez is megvalósult, igen, sokan hívtak és üzenem, tehát igen, most jelenleg ez megvan, és bízunk a jó dolgokba. Megpróbáljuk majd, mit is lehet, hogyan lehet tenni. Jelen helyzetben mindig az adott pillanatra tudunk adott helyzetre figyelni, de persze bízunk benne, hogy lesz még sok bányánk.
Igen, ma reggel volt egy munkamegbeszélés államtitkár úrral. Már hosszú távú megoldásokban is gondolkodtak, hiszen ott emberek megélhetése került veszélybe Parajdon, és nem kevés embernek, szinte minden család.
Még most is itt van államtitkár úr nálam, egyeztetések, lehetőségek, hiszen a panziók, a vendéglők eltettek meg a turisztikában foglalatosak terén is, de nézzük meg, hogy mai naptól ugye bezár a wellness is, vele is mit lehet kezdeni, tehát ezek még most folyamatban vannak, és egy-két órán belül remélem konkrét dolgok is történnek, születnek ilyen téren.
Parajdkösség polgármestere Nyágrus László, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, majd a következőkben kollégáim minden bizonnyal még keresni fogják. Itt van velünk Hargita megye tanácsának elnöke, Bíró Barna Botond is. Jó napot kívánok, elnök úr!
Jó napot kívánok!
Nagyjából hallotta, hogy miket mondott a polgármester úr. Az önkormányzat, megyei önkormányzat hogyan tud segíteni a bajba jutottakon ebben a pillanatban?
Többféle fronton küzdünk és harcolunk. Egyrészt a megyei önkormányzat elnöke, a megyei katasztrófavédelmi bizottságnak az alelnöke is. Így a tegnapi napot azt jó magam is ott töltöttem a polgármester úrral, illetve prefektus úrral, majd Táncos miniszter úr, miniszterelnök helyettes úr is segített, és hát érkezett Bogdan Iván miniszter úr is. A tegnapi napnak a fő feladata az volt, hogy a mi sürgősségi intézkedés megelőzés jelleggel az emberek biztonságát szem előtt tartva megtegyünk annak érdekében, hogy ki tudjunk zárni minden katasztrofális természeti eseményt és jelenséget az emberi életre nézve. Mai nap Csíkszeredába kezdtem, hiszen vezetőségi értekezletet tartottunk, illetve a turisztikai kollégákkal. Azt arról egyeztettünk, hogy hogyan indítjuk el egy olyan országos méretű és dinamikájú népszerűsítő kampányt, ami Parajdról szól, amivel azt az üzenetet fogalmazzuk meg, ami a jelenlegi helyzetben a legfontosabb kifele megfogalmazni, hogy Parajd biztonságos. Tegnap is nagyon sokan voltak, akik érdeklődtek, hogy látták, hogy kilakoltatások vannak, hogy Parajd mennyire biztonságos, hiszen a panzióban elszállásolt akár diákok vagy turisták, ezt nem tudták pontosan, amikor az országos híradásokat néztek, és itt a legfontosabb az, hogy kiemeljük, hogy ez egy nagyon szűk periméter, ami a veszélyeztetett zóna, és Parajdon bárki, aki szállást foglalt, ne mondja le, mert a szálláshelyek, a panziók, a Parajd község az biztonságban van a 95%-a. És azt kell megtegyük, hogy azzal, hogy figyelembe véve, hogy a parajdi turizmus főleg a szállás adásra volt kiépítve az elmúlt időszakban, hiszen volt egy utazás befolyásoló tényező, ami a parajdi sóbánya volt, amiért nem kellett megküzdeni a parajdi turizmusban tevékenykedőknek, hogy oda jöjjenek a turisták Parajdra. Most ez megváltozott, és teljesen nulláról újra kell gondolni a Parajd turisztikai stratégiáját, olyan formán, hogy most már tenni is kell azért, hogy Parajdra a turistát elhozzuk. Mai nap délután lesz még egy egyeztetésünk a helyi turisztikai aktorokkal és vállalkozókkal, és ezen Antal Lórán szenátor mellett még Nacsa Lőrinc államtitkár úr is jelen lesz, hiszen két párhuzamos dologban is gondolkodunk. Egyrészt egy olyan kormányzati segítségen, állami segítségen, amit itt a bukaresti kormány tud foganatosítani a parajdi turisztikai vállalkozókkal szembe, illetve a budapesti segítségét is ki szeretnénk aknázni, hiszen jelzéseket kaptunk a miniszterelnök úrtól kezdődően. Nagyon sok magyarországi barátunk és bajtársunk jelzett, hogy segítenék a parajdi embereket és a parajdi turizmusnak az újra pozícionálását. És mi minden ilyen jó szándékú segítséget a maximális hatékonysággal szeretnénk értékesíteni, hasznosítani a parajdi emberek érdekébe.
Hallhattuk a polgármester úrtól, elnök úr, hogy visszaköltözhetnek a kitelepített emberek a lakásaikba. Ezt mire alapozák? Valóban megszűnt az a veszély, hogy azok a házak beomolhatnak?
Az nem volt egy pillanatig sem veszély, hogy a házak beomolhatnak. A veszély, a beomlás veszély a Dózsabányának a tetejéről szólt. Azon jelentek meg olyan süllyedések, amik azt jelezték előre, hogy van egyfajta dinamikája annak a földfelületnek, és ez okozhatja azt, hogy egyszerre a teljes bánya teteje beomlik, ami egy cunami jellegű áradást okozhat, ami veszélyezteti a házakat.
És ez megszűnt, ez a veszély?
Ha a polgármester úr ezt mondja, akkor igen, én...
Azt mondta, hogy a megyei tűzoltó parancsnoktól lenne. Kapta ezt az információt.
Biztos vagyok, hogy ezt elemzik ma reggel. Olyan professzionális drónokat is kaptak segítségül, amik lindár rendszerrel vannak felszerelve, tehát sokkal precízebb, topográfusok által használt drónok vizsgálják a felületet, plusz a víznek a hőmérsékletét folyamatosan mérik, annak érdekében, hogy meg tudják mondani, hogy vannak-e gáz felszabadulások, ami problémát okozhatna, illetve a tegnap este még Marosvásárhelyről egy olyan katasztrófavédelmi speciális autó is érkezett, ami megvizsgálta, hogy van-e metánszivárgás esetleg azon a műveleti területen, és megnyugtató volt a válasz, tehát nincs. Hát visszatérve a kérdésére, hogyha a helyi katasztrófavédelmi bizottság és a szakemberek ezt a jelzést adták a polgármester úrnak, akkor bízok benne, hogy ez így is van.
Elnök úr, nem az a helyzet van, amikor felelősöket kell keresni, de majd amikor biztonságba kerül Parajd helyzete, akkor fogják-e kérni azt, hogy valakit vonjanak már felelősségre, hiszen információk szerint csak nem 20 éve tudtak arról, hogy itt valami baj lehet. Tavaly előtt egy hónapig volt bezárva, tavaly több mint két hónapig, ha jól emlékszem, a bánya. Tehát voltak már vízbeszivárgások, és hát nézték karba tett kézzel gyakorlatilag. Apró munkálatokat végeztek. Erről valaki tudott?
Hát annyit, ha megengedi, kijavítanék, bár nem illene, hogy nem vízbeszivárgások, vízbeömlések voltak. És ez teljesen más dolog, teljesen egy erősebb és erőteljesebb jelzés volt a természet részéről. Én azt gondolom, hogy mindenképpen, és nem csak miután a dolgok lecsillapodnak, most is ideje van annak, hogy a felelősöket megnevezzék, rámutassanak, és a felelősök vállalják azt a felelősséget, ami ebben egy ilyen katasztrofális helyzetben terheli a vállukat. Az a minimum, hogy itt lemondások vagy elbocsátások kell következzenek. Hétvégén, amikor Nikus Ordán köztársasági elnök, Kelemen Hunor szövetségi elnökkel, illetve a több miniszter is jelen volt, akkor a köztársasági elnök azt kérte, hogy a miniszterelnöknek a kivizsgáló szerve vagy bizottsága az jöjjön és vizsgálja ki, hogy ki hibázott ebben az esetben. Mint tudjuk, több érintett is van, akinek felelősségébe tartozott volna ilyen vagy olyan jellegű tevékenységnek az elvégzéseit. Gondolok az országos só vállalatra, hiszen az ők adminisztrálásukban és a tulajdonukban van a bánya, illetve az országos vízügy is, hiszen a Koronpatakáról van szó, és ahogy mondta szerkesztő úr is, 2007-ben már történtek olyan tudományos értekezések, amik jelezték, hogy mi fog történni. Na most az elfogadhatatlan az én álláspontom szerint, hogy egy vízügy, egy sóvállalat, ami mindkettő országos érdeket kell képviseljen, az úgy sakkozik és úgy dominózik egymás között, hogy egy országos vagyont eltékozolnak. Hát ez megengedhetetlen.
Hargita megye tanácsának elnöke, Bíró Barna Botond, én köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és kitartást kívánok önöknek a további munkában. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm a lehetőséget.
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmgemaros/marosigazda.
Hallhatták, mától kezdve új támogatója is van a műsornak. Köszönöm minden támogatónak, hogy segítenek abban, hogy ez a műsor megvalósulhasson, hiszen nélkülük bizony elég nehéz lenne. Azt írja István SMS-ben, tiszteletem, a Szárom illetékesei miért nem mondanak le, csak szivattyúzták ki az euró 10 milliókat, semmit be nem fektettek a száromos egyentáblákon kívül. István írja SMS-ben, a stúdióban itt van mellettem dr. Hajdu Zoltán, környezetvédelmi szakember, a Marosvásárhelyi Fókusz Ökoközpont vezetője. Folytatjuk a beszélgetést mindezek tükrében, amiket hallhattunk itt az elmúlt negyed órában, hogyan jellemezni a Sóbányában történteket. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez egy komoly természeti katasztrófa, ami történt.
Igen, hát ez a katasztrófa, vagy tragédia, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, ez felhívja a figyelmet, nagyon nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a vízgazdálkodással nagyon nagy gondok vannak, és szükség van az igényelt reformokra. Tehát a vízgazdálkodás lényege nálunk abban áll, hogy a vizet minél gyorsabban elvezessük. A helyes az lenne, hogy a víz folyását valahol lassítsuk. Tehát most a jelenlegi körülmények között várható extrém jelenségek, akár nagy mennyiségű csapadék egy adott kis vízgyűjtő területen, akár hosszantartó szárazság, és ezeket az extrém jelenségeket kezelni kell. Hogyha megnézzük ezt a konkrét esetet is, a Koronpatakát, látjuk, hogy sok helyen 2-3 méteres mély árokban fut a patak, és hát ezt úgy kell elképzelni, mint egy tölcsért, amikor egy vízgyűjtő területről egy tölcsérbe folyik a víz, és akkor ott nagy energiával összegyűl, és hát amikor egy köbméter per szekundumnál kisebb hozamú pataknál megjelenik 60 köbméter per szekundum víz, akkor ez egy olyan jelenség, amit az emberi beavatkozások meg a természeti jelenségek együtt okoznak, mint ahogy ezt most is többen hangsúlyozták, és ezeket a jelenségeket kezelni kell, és a helyzet az, hogy tudjuk is, hogy mit kéne csinálni, és nagyon jó lenne, hogyha a jövőben a szakértők véleményét nem a katasztrófa megtörténése után vennék figyelembe, hanem a katasztrófát megelőző lépésként használnák fel. És hát, hogy mit kell csinálni, azt röviden talán pozitív példák, hogy egy kicsit pozitívan nézzünk a jövőbe, és az akárhol megtörténendő ilyen katasztrófákat talán próbáljuk megelőzni. Elmondanám, hogy a Homorod völgyében a Homorod Líder kistérségi társulás rájött, hogy ezeket a jelenségeket, ezeket a jövőbeni problémákat megelőzendő, egy újfajta vízgazdálkodás kell kivitelezni, és hát ezt az úgynevezett közösségi vízgazdálkodást, és a Fókusz Ökoközpont által indított már a 90-es években indított programukból inspirálódva egy tanulmányutat szerveztek Szlovákiába, ahol egy szlovák kolléga ugyanazokat a lépéseket megtette, amit mi megtettünk, csak ott az állami hatóságok felkarolták, és olyan településeken, ahol évente árvíz volt, ezeket a kisléptékű és viszonylag olcsó intézkedéseket megtették, de persze egy polgármester akkor tud hatékonyan beavatkozni, hogyha a szakmai meg az anyagi támogatást megkapja. És itt a szlovák hatóságok kipályáztattak polgármester hivatalonként 100 000 eurót. Az egész program a szlovák kormány által, vagy a szlovák hatóságok által kezdeményezett program az több mint 30 millió euró volt, és egy ilyen kis patakon, mint például a Koronpataka, 30-40 ilyen kis fenéküszöböt, kis vízvisszatartó rendszert hoztak létre, ami nagyon nagy mértékben lassítja a hirtelen jövő csapadékot, illetve abban az esetben, hogyha szárazság van, mert hát most valószínűleg, hogy egy szárazabb időszak fog következni, akkor a vízben a vizet ott tartja a helyben. És ezeket az extrém jelenségeket ezeket kiküszöböli. Úgy tudom, hogy a homorodmenti példát azt a Hargita megyei tanács is támogatja, és reméljük, hogyha ezeket az intézkedéseket, amelyek hát intézményes intézkedéseket is maguk után vonnak, mert nyilván a jelenlegi helyzet, amikor a polgármesterek a vízügyi hatóságokra bízzák a vízgazdálkodást, nagyon kényelmes, de nyilvánvaló, hogy nem hatékony. Hát hogyha azokat az intézményes reformokat meghozzák, amelyekre szükség van,
és amit megígértek.
Amiket megígértek, akkor természetesen erre lehetőségük van, mert a polgármesterek ismerik a legjobban a helyi helyzetet, és hogyha szakmai meg anyagi segítséget kapnak, akkor ők tudnak lépni. És itt lenne az idő, hogy már mi is lépjünk, mert mint mondtam, mi is ugyanazokat a kis mintákat, mert hát nyilván egy civil szervezet mit tud tenni, labor szinten ilyen jó példákat produkál, jó példákat alkot, és hát mi is itt a Gálfalvi polgármesteri hivatallal közösen azt a 8-10 ilyen kis mintát létrehoztuk. A különbség az volt, hogy Szlovákiában a civil szervezetet, akivel a civil szervezet akkori vezetője, illetve most is ő a vezetője, tulajdonképpen a 90-es években együtt tanultuk ezeket a módszereket, ott úgymond felkarolták, és országos programát tették, nálunk pedig hát mondjuk úgy ilyen tudományos érdeklődésre tart számot, mert többször megnézték ezeket a példákat. Ezelőtt 3 évvel a magyar kormány és a WWF közös programja keretében tanulmányutat szerveztek, és érdekes módon a bukaresti WWF ajánlására hozzánk jöttek, hogy megnézzék ezeket a példákat. Tehát Európa szinten vannak jó példák, nem is olyan nagyon messze. Ezeket kéne megnézni, a független szakértőket bevonni. Hát el kell gondolkozni azon, hogy az ember és a természet együttműködése az hogyan alakuljon a jövőben, mert nyilvánvaló, hogy a parajdi esetben is láthatjuk, hogy több, tehát nem most kezdődött a bányászat ott, és eddig nem történtek ilyen katasztrófák, és hát azt meg kell nézni, hogy tulajdonképpen milyen emberi beavatkozások történtek, amelyek esetleg a kialakult egyensúlyt, a kialakult harmóniát megbontották, és ez tanulságként kell szolgáljon a jövőben.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, apropó az arra is, amit mondott az elmúlt percekben. Jó napot kívánok! A Korondpataknak legalább 5 évvel ezelőtti elvezetésével megelőzhető lehetett volna a parajdi sóbányában bekövetkezett katasztrófa, de a só túlkitermelés sem mellékes tényező. Mi hazai és külföldi turisták a turizmus további fellendítésével segíthetünk a legtöbbet a helyzeten. Kérdésem, hogy mi a magyarázata annak, hogy nem csak itt Romániában, de világszerte sem követik a holland példát, és pedig az esővíznek a mély gödrökben való tárolását, aszály esetén ezzel öntözve, köszönöm, Zsé Ilona írja.
Igen, hát említette, hogy gyorsan el akarjuk vezetni a vizet.
Hát a hagyományos vízgazdálkodási módszer, ami akkor alakult ki, amikor már technikai lehetőségek voltak, és az ember minél több területet akarta a víztől elhódítani, annak nyilván az a lényeg, hogy a vizet minél gyorsabban elvezessük. Ez nem is volt probléma addig, ameddig nem voltak ezek az extrém jelenségek, és hát még nem beszéltünk akkor klímaváltozásról, de jelenleg ezekkel az extrém jelenségekkel kell együtt éljünk, és ezekhez kell alkalmazkodjunk. És nem csak Hollandiában, a világon mindenütt ezek a módszerek persze a helyi adottságokhoz alkalmazkodva elindulnak. Mint említettem, Szlovákiában is hát ott több tízezer ilyen kis fenékküszöb van ezeken a patakokon, mert most a legnehezebben kezelhető probléma a villámárvizek problémája. Tehát amikor egy olyan kis patakon, ami ki van száradva, és az állandó vízfolyásból, állandó patakból időszakos patakká alakul. Egyébként csak megjegyzem, hogy a Maros vízgyűjtő területén az valamikori állandó vízfolyásoknak 30%-a időszakos vízfolyása alakul, tehát ezek nyáron kiszáradnak. És egy ilyen kis patakon, ahol egyáltalán nincs víz, vagy nagyon kevés víz van, mint ahogy látjuk a Koron pataka esetében is 1 köbméter per szekundum alatt volt az átlagos vízhozam. Egy ilyen patakon megjelenik hirtelen egy nagy mennyiségű árhullám, és ez annak a következménye, hogy az adott vízgyűjtő területen megszűntek ezek a kis vízvisszatartó területek, vízesélőhelyek, maga a patak meder is, hát az idősebbek még emlékeznek, hogy a legtöbb pataknak a szintje, az ilyen kis patakoknak a szintje, illetve a medre nem volt mélyen bevágódva. Tehát ha kiöntött is, nem tudta azt a nagy romboló hatást végrehajtani, hanem szépen elterült a területen, akár rétek voltak, legelők voltak ott, és ezeken a területeken elterült, és ilyen esetben hatalmas mennyiségű vizet vissza lehet tartani, és az árhullámnak az erejét azt nagyon komolyan lehet fékezni. Úgyhogy ebbe az irányba kell a továbbiakban is menni. A természettel együtt kell dolgozni, tehát a mostani megoldások, amit a hölgy is említett, az ugye természet alapú megoldások. Ezekben a megoldásokban kell gondolkozni. Van tudományos háttere ennek, vannak tapasztalatok, és ezeket a tapasztalatokat kell követni. Valószínűleg, hogy a jelenlegi nagyon központosított intézményes rendszer nem igazán alkalmas erre, de hát azért dinamikusan működik, dinamikusan fejlődik a társadalom, hogy az intézményrendszeren is tudjunk változtatni, és alkalmassá tegyük, hogy a jelenlegi kihívásoknak megfeleljünk.
Egy hallgatót köszöntök a telefonvonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok. Üdvözlöm a kedves meghívottját, és egy szerény észrevételem volna. Állítólag a Palajdon megtörtént katasztrófának az egyik előidézői, pontosan az a méregzöldek, akik kekezkedtek avval kapcsolatban, már hosszú ideje, hogy a patakot eltérítsék. Ez az egyik észrevételem. És nem első esetben, hogy hatalmas anyagi károkat okoznak a lakosságnak, az országnak a kekezkedéseikkel. Lásd a medvéket is. A másik dolog pedig, hát én meghallgattam azt, amit ön mondott, hogy fenékgátaknak a készítése. Ön is nagyon jól tudja, hogy ottan Parajdon, a só fent van sok helyen a felszínig. Akkor hogy lehet oda fenékgátat csinálni? Tehát a fenékgáttal a vizet visszatartom a sótömbön. Magyarázza meg ön nekem, hogy hihető és elfogadható legyen az ön magyarázat. Azt, amit Szlovákiában csináltak, lehetséges. Homodod is lehetséges, de nem a sótömbön. Onnél gyorsan el kell vinni a vizet. Tehát én szeretném, hogy olyanokat mondjon ön, ami hihető is, és elfogadható, és nem beszélt, ha akarok hallgatni. Nem csak én, sokan. Köszönöm.
Jó, köszönjük szépen. Hát Lajos írja, mi az igaz a hódok és az azokat védők szerepéről a patak elterelésének akadályozása kapcsán? Volt ilyen zöld?
Hát köszönöm szépen a kérdést. Nagyon jól feldobta a labdát, hogy úgymond, tehát ezt jobban ki tudom fejteni, lehet, hogy nem volt elég világos, tehát nyilván, hogy nem a sótömbön kell a vizet visszafogni, hanem a koronpataka, az egy viszonylag hosszú patak, és azelőtt, mielőtt alsó sófalvára ér, azelőtt kellett volna a vizet visszafogni, mert a vízgyő terület az elég nagy, és a víz az nem, az a víz nem Palajdon esetleg, nem alsó sófalván vagy felső sófalván hullott, hanem az egész vízgyűjtő területen. Tehát mindenki számára világos legyen, nem a só tömbön kellett volna a vizet visszafogni, hanem a felett, jóval a felett kellett volna, tehát megelőzni. Tehát ezt, amit mondtam, ezt kihangsúlyozom még egyszer, hogy a megelőzés az nagyon fontos. A másik pedig, amit a zöldekkel kapcsolatban mond, hát őszintén szólva, most a hódokra rá lehet kenni ezt a, és most tényleg nagyon divatos, hogy minden problémáira az úgynevezett zöldeket okolják, de az a helyzet, hogy hát itt tudományos alapokon kell gondolkozni. Én nem azt mondom, hogy nincsenek elszállt zöldek. Vannak tényleg, és mi is sokszor kritizálunk ilyen túlzott intézkedéseket, de vagy véleményeket, mert az igazság, hogy intézkedések nem nagyon történtek. De most persze ezt az egész tragédiát, ami történt a hódokra kenni, hát ez egy kicsit, mondjam úgy, nevetséges, és valószínűleg, hogy nem is ebben az irányba kellene menni.
Egy újabb hallgató van a telefonnalban, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, Ádám vagyok. Én a saját paraszt eszemmel gondolkozva, én azt egy vastag csővel, azt a vizet, a parajdi sóbányáról beszélek, ott a sószoroson, én átemelném azonnal szakadékon, ezt látnám a legegyszerűbbnek. Nem tudom, hogy miért nem gondolkoznak ezt formában.
Igen, köszönjük szépen a véleményét, hát ezt valahol korábban kellett volna már elterelni.
Jó, hát annyit tudok mondani ezzel, hogy valóban a jelenlegi katasztrofális helyzetben ez megoldás lenne, csak arra kell gondolni, hogy azt a csövet milyen méretűre, vagy hogy méretezzük, mert most jött 60 köbméter per szekundum víz, de hogy ugyanúgy megtörténhet, hogy jöhet 100 köbméter per szekundum, és akkor mit csinálunk? Tehát ebben a technikai megoldásban ez egy probléma, amit meg kell gondoljanak azok, akik majd a következő lépéseket megteszik.
Igen, itt sokszor felmerült, és láttam a közösségi médiában olyan véleményt is, hogy hát bizony a túlzott fakivágás is oka ennek a helyzetnek. A hatóságok, akár a megyei, akár az országos hatóságok ezt gyorsan cáfolták is, hiszen ha megnézzük a térképet, akkor ezt korábbi tanácselnöke a megyének, Hargita megyének szoktam mondani, hogy ma nagyobb az erdős terület Hargita megyében, mint 1990-ben. Tehát lehet-e a túlzott, vagy a fa kivágások az oka ennek a nagy vízhozamnak a Koronpatakán most múlt héten?
Hát ezt, amit mondtam, a helyzetet úgy kell elképzelni, hogy egy tölcsér. Tehát a tölcsérnek minél közelebb van a kifolyásához a víz, minél kevésbé tartjuk vissza a vizet azelőtt, annál nagyobb lesz az ereje, annál nagyobb lesz a sebessége. Tehát arra kell törekedni, hogy minél közelebb ahhoz a ponthoz, ahol leesik, ahhoz minél közelebb igyekezzünk a vizet megtartani, és itt nagyon sok technikai módszer van, most nem akarok ebbe bemenni, nincs, de vannak megoldások, vannak technikai módszerek, hogy ne jusson be a patakmederbe, tartsuk helyben a vizet, ha bejut a patakmederbe, akkor azon a helyen, ahol nem kritikus, mert persze vannak itt olyan helyek, ahol települések, ahol a vizet gyorsan át kell vezetni, vagy vannak például itt a sótön felett is, nyilván ott, hogyha az ott lévő agyagréteg megsérült, akkor nyilván ott át kell vezetni a vizet. De általában, hogyha visszatartjuk a vizet a patak mederben, és nem egy ilyen mély 2-3 méterre bevágott sáncon engedjük le, ahol nagy sebességgel robog a víz, akkor megelőzhetőek ezek a tragédiák. És az a helyzet, hogy ezt, mint mondtam, tanúságként is kell szolgáljon, mert a jövőben bárhol válható ilyen esemény.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visithargita.ro.
Még egy SMS itt a végén, jó napot kívánok! A Parajdi Sóbánya tragédiája kapcsán meg szeretném kérdezni, hogy miért nem említik az RMDSZ-es volt környezetvédelmi miniszterek felelősségét, hiszen hosszú éveken keresztül ők vezették az említett minisztériumot. Miért nem merik feltenni ezeket a kérdéseket, kedves Ildikó? Ildikó írja alá az SMS-t. Felteszem én a kérdést, csak biztos lehet benne, amikor itt lesznek az illető urak, Hajdu Zoltánnak meg hiába teszem fel ezt a kérdést, valóban voltak környezetvédelmi miniszterek, és meg fogjuk kérdezni tőlük.
Hát itt természetesen, hogyha majd egy komoly beszélgetésre sor kerül, akkor nyilván ezeket a kérdéseket fel lehet és fel is kell tenni, és hát meg kell nézni azt, hogy ki hol hibázott, és hát ezeket a hibákat a jövőben szerintem mindenképpen korrigálni kell. A legnagyobb baj általában az, hogy egy-egy ilyen esemény kapcsán, ami természeti katasztrófa, és most beszélünk a Parajdi Sobányáról, de ugyanúgy beszélhetünk a Kovásznai árvízről, és még voltak máskor is árvizek. Akkor hát egy kicsit felkapott lett a téma, beszélnek róla, és egy-két hónap múlva az egész elfelejtődik, és nem vonják le a következtetéseket. Tehát, mint mondtam, technikai változásra, intézményes reformokra, és a vízgazdálkodással kapcsolatos víziónak is a megváltoztatásra is szükség van a jövőbe, és ezt nagyon komoly beszélgetések, nagyon komoly tárgyalások során lehet elérni, mert ezek nagyon komoly változtatások kell legyenek.
Dr. Hajdu Zoltán, környezetvédelmi szakember, a Marosvásárhelyi Fókusz Ökoközpont vezetője. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm.